napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugyebár köztudott az, hogy van miniszterelnök jelöltje Romániának, mégpedig egy hölgy személyében, akit Viorica Dăncilă-nak hívnak. De egyáltalán mit kell tudni az új miniszterelnök jelölttel kapcsolatosan, milyen pró és kontra érvek vannak kinevezésével kapcsolatosan? Szót ejtünk a mai műsorban arról is, hogy a volt kormányfőnek miért kellett menni a kabinet éléről, és hát felvetődik az is, hogy a további együttműködés, parlamenti együttműködésről van szó, természetesen a hatalommal mennyire éri meg a magyar közösség képviselői számára. Az is szóba kerül, hogy milyen prioritások várnak az RMDS frakciókra a tavaszi parlamenti ülésszak elején, és szót ejtünk a mai műsorban arról is, hogy a román közösséggel idénre tervezett párbeszéd megvalósíthatósága milyen esélyekkel bír, tudván azt, hogy mennyire elszaporodtak az utóbbi időben a magyar ellenes megnyilvánulások idehaza. A mai napra kész műsor vendége felvételről Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Most tisztelt elnök úr, eldöntetett, első ízben van hölgy miniszterelnök jelöltje a román kabinetnek. Mennyiben jó ez, mennyiben hozhat változást? Várható volt-e az ilyen gyors kinevezése a tegnapi Kotrocsényi-palotai konzultációk után?
Először is, hogy egy év alatt most már a harmadik miniszterelnököt javasolja a szociáldemokrata párt, azt mutatja, hogy a szociáldemokrata párt sem igazából tudja, hogy miután megnyerte a választást, mit kezdjen a kormányzással. Ha ebben a ritmusban folytatják, akkor még pontosan 5 vagy 6 miniszterelnök jelöltre lesz szükségük a 2020-as ciklus végéig. Ez nem jó jel. Nem jó jel, hogy fél évente kormányfőt váltanak, fél évente kormányt váltanak, mert egyrészt mire egy kormánycsapat elkezdene dolgozni, akkor a váltás következik, a nemzetközi partnerek csak kapkodják a fejüket, nem tudják, hogy kivel kell, kivel érdemes, kivel lehet beszélni, úgyhogy tervezni is lehessen legalább rövid távon. Nyilván a gazdaság is érzi ezeket a hullámzásokat, és az adminisztráció is érzi ezeket a hullámzásokat, így hatékonyan jól kormányozni rettenetesen nehéz, de hát ez azoknak a felelőssége, akiket megválasztottak több mint egy évvel ezelőtt, és ezzel nem lehet vitatkozni, a választói akaratot vitatni, elvitatni, megkérdőjelezni, demokrata nem teszi meg. Őket választották 2016 végén, nekik kell ezt a kormányzási felelősséget vállalni, és ez a felelősség természetesen azzal jár, hogy a közjót figyelembe véve kormányozzanak. Na most az, hogy jó vagy nem jó, hogy jó lesz vagy nem lesz jó, ebben a pillanatban nagyon nehéz bármiféle választ adni, mert ez a miniszterelnök jelölt ismeretlen. Egy ismeretlen emberről azt mondani, hogy alkalmatlan, vagy azt mondani, hogy alkalmas egy bizonyos tisztségre nem lehet. Majd kiderül akkor, amikor a munkáját elkezdi végezni, hogy alkalmas vagy nem alkalmas. Sajnos ott fog kiderülni. Nem szabad előítéletekkel viseltetni egyébként, azt gondolom, ez a legfontosabb, és meg kell várjuk, hogy milyen lesz az ő beiktatását követő első néhány hét, ugyanis ma bármilyen kijelentést megpróbálnánk tenni azzal kapcsolatosan, hogy milyen miniszterelnök lesz Viorica Dăncilă, azt gondolom, hogy nem járnánk el helyesen, mert nincs amiben bele kapaszkodni. Fog derülni, nem tudom. Tehát egyszerűen nem tudom. Az, hogy ilyen gyorsan lebonyolították, lefolytatták a konzultációt, hogy az államelnök sietett, nem akart elhúzni a politikai krízist, az nyilván érthető, mert egy hosszú, több hétig tartó egyeztetés, oda-vissza adok-kapok játéknak nem lett volna semmiféle haszna a társadalom szempontjából, ugyanis tetszik vagy nem tetszik, a PSD-ALDE koalíció koalíciónak többsége van. Ez egy aritmetikai kérdés, ez nem politika-filozófiai vagy morális kérdés. Ez egy aritmetikai kérdés. Nekik a két házban együtt és külön-külön is megvan a többségük. A tegnapi konzultáción ezt mondta többek között nekünk is Klaus Johannis, hogy ő az aritmetikával gyakorlatilag nem tud mit kezdeni, azzal neki számolnia kell. Ők elvitték azokat az aláírásokat az államelnökkel való konzultációra, képviselők, szenátorok aláírását, a PCD Aldeból, akik támogatják a miniszterelnök jelöltet, ebből egyértelműen kiderül, hogy nekik megvan a többségük. Na most ettől arrafele azt gondolom az államelnöknek sem volt különösebben nagy mozgásterem. Látszott a tegnapi konzultáción, hogy olyan nagyon nincs neki ez a kedvére, de hát mégis mit csinálhatott volna? Előrehozott választásokig nem lehet eljutni, és az ellenzék, az USZERJE meg a PNL-é ugyan mondhatja, hogy ők akarnak egy nem PCD-s miniszterelnököt, de egyik sem tett semmiféle javaslatot. Tehát a lotton lehet játszani, de ahhoz egyszer meg kell venni a szervényt. Úgy mondani, hogy várom a hatos lotton a nyereményt, hogy nem vettem szervényt, nem tettem meg az én számaimat, eléggé buta dolog, tehát abból nem lesz soha semmiféle nyereség. Traian Băsescu pedig próbált egyet játszani, de most már ezt a két embert annyiszor javasolt a miniszterelnök jelöltnek, hogy igazából ő sem veszi komolyan ezt. Ha komolyan vette volna, akkor előtte legalább egy telefonos egyeztetést megpróbált volna az USZERJE-vel, a PNL-ével, velünk is akár, miért ne, hogy lássa, hogy egyáltalán azok, akik nincsenek a PCD-ALDE kormánykoalícióban effektív benne, azok hogyan viszonyulnak ez a javaslathoz. Mivel semmiféle konzultáció nem volt ezt illetően senki részéről, így nem lehetett igazából komolyan venni a Traian Băsescu javaslatát sem. Tehát megint oda jutunk vissza, hogy Klaus Johannisnak azért sok választása nem maradt.
Már most a konzultációt követően, amikor nyilatkozott a Klaus Johannisszal való eszmecsere után, akkor kihangsúlyozta azt, hogy nem igazán tudtak véleményt mondani a jelölésre kapcsolatosan, mert hogy nem ismerik Viorica Dencilet. Hivatalosan én azt gondolom, mert azért az európai parlamenti tevékenységéről csak vannak háttérinformációik annak kapcsán, hogy van két európai parlamenti képviselője az RMDSZ-nek. Másrészt pedig Viorica Dencilă a Szociáldemokrata Párt nőszervezetének elnökasszonya, akivel azért az RMDSZ nőszervezetének vezetősége is kapcsolatba került, és jó néhányszor találkoztak. Tehát háttérinformációik csak vannak, nem?
Hát nézze, hát egy információ az, ami megjelenik a sajtóba. Most mi nem vagyunk hírszerzési szolgálat, már meg ne haragudjon, hogy háttérinformációkat gyűjtsünk ismeretlen politikusokról. Én életemben ezzel az emberrel nem találkoztam, ami egyébként még nagyon sok politikussal így van, meg ők sem találkoztak velem, ugye ebből kifolyólag. Ez nem jelent az ég egy világon semmit. De hát én ismeretlenül nem fogok véleményt mondani senkiről. Azért azt ne várják el tőlem, hogy egy olyan emberről mondjak véleményt, akivel én életemben egy mondatot nem váltottam. Az Európa Parlamentben pedig, hát ő a szociáldemokratáknál van, a Szocialista Internacionáléban, vagy a Szocialista frakcióban, a miénk a néppárti frakcióban vannak. Hát bizonyára a repülőgépen szoktak találkozni, de együttes frakcióüléseik nincsenek, és abból, hogy valaki az Európa Parlamentben elmond egy-egy rövid beszédet, abból bizonyára, hogy nem lehet semmiféle konklúziót levonni, nem lehet azt mondani, hogy ez egy kiváló miniszterelnök lesz, de azt sem lehet mondani, hogy ez teljesen alkalmatlan a miniszterelnöki szerepre. Én Klaus Johannisnak is azt mondtam, hogy ebben a pillanatban felelőtlenség lenne, ha mi azt mondanánk, hogy támogatjuk, mint ahogy az is felelőtlenség lenne, ha azt mondanánk, hogy teljesen alkalmatlan, mert nem ismerjük. Ebből kell kiindulni. Tetszik, vagy nem tetszik. Ilyen még volt az életben. Más miniszterelnök jelölteknél volt valami közvetlen tapasztalatunk a frakciónak, a kollégáknak. Láttuk, hallottuk, együtt ültünk a parlamentben Grindeanuval, Tudósevel. Viorica Dencilăról annyit tudunk, hogy a múlt héten ő volt az első és szinte az egyedüli olyan román politikus, aki elhatárolódott, Mihály Tudose volt miniszterelnöknek a két nagyon botrányos kijelentésétől. Egyrészt attól, hogy a zászló mellett fognak lógni azok is, akik a zászlót kiteszik. Kettő, a halálbüntetés visszavezetését, vagy újra bevezetését pedzegető kijelentésétől. Mindkét kijelentésétől elhatárolódott a múlt héten Viorica Dencilă. Én ezt elolvastam, ezt a kijelentését, ezt a nyilatkozatát láttam. ez az egyetlen olyan dolog, amiben én valamelyest kapaszkodni tudok. Hogyha arra gondolok, hogy mit mondott, mit gondol a világról, mit gondol egyes kérdésekről. Majd ha fogunk találkozni, akkor nyilván okosabbak leszünk, de ez, hogy háttérinformációk, meg tehát mi az, hogy háttérinformáció? Az, hogy mit ír a sajtó róla, az egy nagyon fontos dolog, de a személyes tapasztalat az, hogy szóba állunk vele, halljuk, hogy mit mond, hogy mit gondol a világról, a kormányzásról, mit gondol az erdélyi magyarokról, mit gondol az Európai Unióról, mit gondol Románia helyéről, a mostani politikai kontextusban, társadalmi kontextusban, azt nem lehet plegykák alapján, meg háttérinformációk alapján megállapítani.
Az a tény, hogy találkozót szeretnének Viorica Dencsilővel, valamelyest megerősítetett a Liviu Dragnea pártelnökkel lezajlott telefonbeszélgetése alkalmával, és azt a megerősítést is olvastam, hogy igen, erre konkrét utalás volt, tehát hogy az RMDS támogató szavazatait elnyerje az új miniszterelnök jelölt, ehhez személyes találkozóra is sor fog kerülni, még mielőtt a téma a törvényhozásban napirendre kerül. Így van ez?
Igen, felhívott engem Liviu Dragnea kedden a Csex után, de a sajtóból mi már tudtuk meg kiszivárgott, hogy Viorica Dencsilő lesz a miniszterelnök jelölt, elmondta, hogy mi a döntésük, kérdezte, hogy mi a véleményem. Neki is azt mondtam, amit az államfőnek, hogy nincs véleményem, mert nem ismerem. És azt mondtam, hogy ha úgy gondolják, hogy szükség van, akkor természetesen mi nyitottak vagyunk, hogy találkozzunk a miniszterelnök jelöltjükkel, beszélgessünk, meghallgassuk egymást, és erre tett egy ígéretet, erre minden bizonyára a jövő héten fog sor kerülni. Még mielőtt a parlamentben elkezdődne a miniszterek meghallgatása, illetve a kormányról való szavazás, ami 29-ére várható. Még nincs hivatalos döntés, de én úgy értettem, hogy 29-e lenne az a nap, amikor a minisztereket meghallgatnák, a miniszterjelölteket, mert fognak cserélni a kabinetben, úgy értettem sok minisztert, illetve délután, 29-én délután lenne a szavazás. Előtte sor fog kerülni egy ilyen találkozóra, mert azt jelezték, hogy szeretnének velünk találkozni.
Mindenképpen a január 29-i dátum előtt azért már lesz munka, mert hogy a bizottságokban valószínűleg meghallgatják majd az új miniszterjelölteket, és esetleg önök is el tudják mondani ellenérveiket azokkal a személyekkel kapcsolatosan, akikkel gondjaik voltak, és esetleg újra lesznek jelölve, de ez mindenképpen a jövő zenéje. Maga az a tény, hogy 2009 óta Viorica Dencsilő az Európai Parlamentben tevékenykedett, ez hozhat-e új szelet a Dumbovica parti politizálásba?
Hozhatna, illetve hozhat, de erre megint csak ilyen feltételes módon tudunk válaszolni, mivel nagyon kevés információnk van erről az emberről. Hozhatna, hisz az, aki az Európai Parlamentben eltöltött jó néhány esztendőt, ismeri az európai intézményeket, hétről hétre találkozik európai politikusokkal, elsősorban természetesen a saját politikai családjához tartozó politikusokkal, de nem csak. Az azt gondolom, hogy sok mindent másképpen lát, illetve tudja pontosan azt is, hogy Romániának ebben a pillanatban milyen problémái vannak. Egyrészt az Európai Uniós viszonyrendszerben, az Európai Uniós reformokban Romániát hová kellene elhelyezni. Tehát sok-sok pluszot jelenthet egy európai tapasztalat, egy olyan tapasztalat, amelyet a parlamentben lehet megszerezni, de erről megint csak akkor tudok többet mondani érdemben, amikor erről megkérdezzük a miniszterelnök jelöltet. Lehet reménykedni ebben. Miért ne reménykedhetnénk, hogy egy más szellemiséget fog meghonosítani a kormányban, a kormányzásban? Persze itt megint csak találgatni lehet, megint csak a reményt lehet életbe tartani, egyébként nem tudunk mondani.
Viszont megvalósult egy korábbi álma Liviu Dragnea, a szociáldemokrata pártelnöknek, mert egy hű alatt valóját sikerült kineveztetni. Korábbi jelöltjeivel ellentétben a kormány élére, tehát a sajtó már is úgy kommentálja, hogy igenis gyakorlatilag Liviu Dragnea lett a miniszterelnök. Egyetértenek-e ezzel?
Nézze, hogyha én előveszem azt, hogy egy évvel a sajtó ezelőtt mit írt, akkor Grindjánról ugyanezt mondták. Egy az egyben. Hogyha megnézem, hogy mit írtak júniusban, tudószerűen a sajtó ugyanezt írta. mindkét esetben bebizonyosodott, hogy egy miniszterelnök a saját lábán akar járni. Aztán, hogy pontosan az a járás a saját lábán mit jelent, az tudósza esetében eléggé furcsa képet mutatott. De most azt mondják a mostani miniszterelnök jelöltről is. Majd ki fog derülni. Egy miniszterelnöket nem lehet távirányítással vezetni, egy miniszterelnöknek magának kell döntéseket hoznia egy kormányülésen, és nem csak. Nem lehet mellé inasokat, meg helyette gondolkodó embereket beültetni a székbe. A felelősség az övé. Ezért én mindig, amikor olyanokat hallok, hogy valaki valakinek az embere, és annak a szolgája, és akkor most azt fogja csinálni, mint a másik diktál, akinek egyébként nincsen felelőssége a végrehajtásban, akkor én ezeket mindig elég nagy kételyel fogadom, mert én nem hiszem, hogy egy miniszterelnököt, egy minisztert távirányítással lehet vezetni. Az, hogy jobban szót ért esetleg a pártjával, a pártelnökével, ez lehetséges. Majd ki fog derülni. De hogyha megnézzük a korabeli sajtót, Grindánról is, Tudószörről is ugyanazt írták, mint most.
Csak egyikőjük sem volt teleormáni származású, és közvetlen alapvalója.
Mondjuk ezt, hogy teleormáni származású, ugye azért ez egy bonyolult történet, mert most komolyan, tehát én olyan kritériumot nem láttam, hogy csak kizárólag bukarestiek lehetnek a miniszterelnökek, vagy kizárólag csak egy bizonyos településről származó emberek lehetnek ebben az országban bárkivé. Én ezt a magam szempontjából nem tartom egy fontos kérdésnek, hogy ki hol született, honnan származik, és kivel járt együtt iskolába. Mondjuk erre a szintre levinni egy ilyen kérdést nem feltétlenül jelent túlságosan erős érvelésre és komoly érvelésre való felkészültséget.
Na már most azt rótták többek között fel Tudószérnak, hogy azért kellett mennie, mert frontálisan neki ment Kármán Dán belügyminiszternek, szintén egyik Liviu Dragnea bizalmasnak, másrészt pedig, hogy nem vállalta fel az igazságügyi törvénycsomag teljes mértékű véghezvitelét. Ezzel kapcsolatosan önök is kijelentették, hogy a bűnüldözési törvénycsomagot, illetve hát a perrendtartási törvénycsomagot azt nem szavazzák meg. Tehát az a tendencia, hogy az új kormány főváltással ezek meglegyenek, és az úgynevezett szociáldemokrata kiskirályokat tisztára mossák. Lát erre esélyt, vagy felkerül?
Nem, nem lehetséges. Tehát komolyan, én nagyon szívesen beszélek sok mindenről, de olyan forgatókönyvekről, amelyek mögött igazából csak egyeseknek a vért vagy valós félelme van, én nem tudok érdemben beszélni. A büntető politikával kapcsolatos kérdésekről a parlament nem döntött. Még csak a bizottságban sem. Sem a büntetőtörvénykönyvről, sem a büntetőeljárásról. Valóban nekünk az volt a véleményünk, hogy abban rengeteg olyan kérdés van, amelyet nem lehet támogatni, úgy abban a formában, ahogy az előterjesztők, néhány képviselő ezt a parlament elé terjesztette. Azt úgy nem lehet végigvinni, mi is azt mondtuk, hogy abban a kérdésben azért alaposabb munkára, előkészítésre, érvekre, érvekütköztetésére van szükség, úgy abban a formában nem tudjuk támogatni. De hát az egyelőre olyan messze van, hogy nem is látom, hogy mikor kerül sorra. Másrészt pedig a másik három törvénynek meg semmi köze a büntetőeljáráshoz, meg a büntetőpolitikához, hisz az csak az igazságszolgáltatásnak a szervezéséről szól, a bírók és az ügyészek státusáról szól, arról szól, hogy a hierarchiában mikor, hogyan lehet előre haladni, arról szól, hogy a kinevezéseknél kinek milyen szerepe van, és itt megemelték a legfelsőbb bírói tanácsnak a szerepét, és gyakorlatilag ezt én nagyon fontosnak tartom, mert a bíróságoknak, az igazságszolgáltatásnak a függetlenségét ők tudják biztosítani, természetesen nem a politikusok. Ezeket aztán ugye keverte mindenki jobbra-balra, hogy az a három megszavazott törvény a büntetőpolitikát, a büntetőeljárást, a büntetőtörvénykönyvet semmilyen módon nem érinti. Nem lehet tisztára mosni senkit azok közül, akiket megvádoltak. Ezek a törvénytervezetek erre alkalmatlanok, és nem is lehet ilyesmibe vagy ilyen dolgokban részt venni. Tudószének azért kellett mennie, mert folyamatosan konfliktusban volt mindenkivel. Tehát nem lehet kormányozni is, meg háborúzni is. El kell dönteni. Háborúzom a pártért, a hatalomért, a párton belül, vagy kormányzom. Ő ezt a két dolgot összekeverte. Ebből nem kerülhet ki senki jól, főleg az ország, és ez látszott. Azon kívül pedig mondott olyan dolgokat, amiért mi is azt mondtuk, hogy mennie kell. Többek között ez a zászlós dolog, hogy ki hol fog lengeni a székely zászló mellett, a magyar zászló mellett, ez vállalhatatlan. Én egyébként azt várnám, hogy a román politikusok, kormányoldal és ellenzék erről mondjon valamit. Eddig két politikus állt a nyilvánosság elé, román politikus, és ezzel kapcsolatosan mondott valamit. Az egyik az Viorica Dencsillő, a másik Viktor Ponta, aki ugye ma a politikának nagyon a szélén van. Valóban engem felhívott még egy-két román vezető politikus, és azt mondta, hogy nem ért egyet Tudosevel, és a Tudosze kijelentését nem tartja elfogadhatónak. De ezt nekem mondták, ezt viszont a közvélemény előtt is vállalniuk kell. Én arra bíztattam őket, és arra bíztatom, hogy a közvélemény előtt is mondjanak erről valamit, mert másképpen az a látszat fog élni, hogy elfogadják, vagy magukénak vallják azt, amit Tudosze mondott, és úgy gondolják, hogy lehet 2018-ban akasztani. Most arról beszélni, vagy magyarázkodni, hogy Tudosze tette, hogy nem arra gondolt, abban a kontextusban, abban a szövegkörnyezetben, ahogy elhangzott, egyértelmű volt, hogy fenyegetés, és egyértelmű volt, hogy mire utal. Elfogadhatatlan. Ilyen kijelentések után nyilván ő nem maradhatott miniszterelnök, illetve nem lesz ő már többé hiteles politikus sehol.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, 2018 elején vagyunk. Érvényben van egy együttműködési egyezmény a parlamenti többséggel, és ezt kihangsúlyoznám, hogy nem a szociáldemokrata AfD kormányt támogatja ezen egyezmény kapcsán az RMDS. Mikor készítenek mérleget a 2017-es esztendőnek a lezajlásáról, illetve hogyan tovább, kérdése is felmerül az új helyzetben a szociáldemokrata AfD koalícióval?
Február elejéig ezt elvégezzük, lesz egy együttes frakcióülésünk a hónap végén, és ezt a tavaszi ülés szak előtt fogjuk eldönteni, hogy hogyan folytatjuk, nyilván sok mindent tisztázni kell, és utána tudjuk elmondani, hogy hogyan megyünk tovább. Egyrészt, másrészt, meg ugye tegnap Johannisnak volt egy érdekes kérdése, hozzánk intézte ezt a kérdést, hogy az ellenzéknek van valamiféle kezdeményezése, tárgyaltunk, van valami, ami esetleg körvonalazódik, és én mondtam, hogy nem, az ellenzék minden eddigi kezdeményezésünket elutasította. Utoljára a liberális párt elnökével a tavalyi második bizalmatlansági indítványt követően beszéltünk néhány percet, másokkal meg egyáltalán nem beszéltünk, tehát ők nem igazán jelezték és jelzik azt, hogy bármilyen kérdésben kívánnának velünk tárgyalni, ezért azon az oldalon ebben a pillanatban én azt gondolom, azt látom, hogy érdemben nincs akivel leülni és szóba állni. Én a román politikában mindenkivel szeretnék egy olyan megállapodást, amely a közös dolgainkról, a jövőről való együttgondolkodást és néhány döntést is feltételez. Például, hogy mit fogunk csinálni 2018 után, 2019-től kezdődően a centenárium eszembe lejár. Vannak-e olyan közös projektek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy együtt kell tovább vinni, hogy az erdélyi magyar közösségnek a jogairól, a gyulafehérvári nyilatkozatról ki mit gondol. Ez nem a kormány oldalnak csak az apanázsa. Azokat, akiket a parlamentbe küldtek, PCD, ALDE, PNLE, PMP, USZERE, azok ilyen értelemben képviselik a romániai társadalmat, a román társadalmat. Én mindegyikkel akarok párbeszédet, és mindegyikkel szeretnék megállapodást kötni fontos kérdésekben. Na most ebben a pillanatban, hogy az egyik fél mennyire nyitott, a másik meg mennyire elutasító, azt ismerjük. Azt nem szeretném, hogy az RMDS, és azt gondolom, ezzel nem vagyok egyedül, a kollégák közül sem, hogy az RMDS a következő egy évben egy sarokba beszorítva, teljesen elszigetelve várja, hogy elmúljon az év. Ez nem megoldás. Nem azért küldtek a parlamentbe, hogy duzzogjunk egy sarokba, illetve hogy az elszigetelésünket elősegítsük. Ilyet nem szeretnénk. Nyilván ez még nem jelent semmit, attól függ, hogy a román pártok hogy fognak viszonyulni ebben az esztendőben hozzánk. Attól függ, hogy például néhány kérdést hogyan tudunk előre vinni a tavaszi ülésszak során. Nagyon gyorsan változhatnak itt a dolgok, és az év elég rosszul kezdődött, hogyha szabad így fogalmaznom, hisz a Tudosze kijelentése és az elmaradt reakciók, a nyilvános reakciók hiánya azt mutatja, hogy itt ebben az évben azért lesz elég sok olyan probléma, amivel szembe fog kelleni tudni nézni.
Ha már az államelnök kérdésére utalt, akkor önök nem vetették fel az oktatás üggyel kapcsolatos álláspontját, pontosabban, hogy hogyan tovább majd a kisebbségi oktatásra vonatkozó törvény tervezetnek a vitája, valamint mi az álláspontja a Római Katolikus Teológiai Líceum megalapításáról.
Én erről már korábban egyeztettem az államfővel, és ő azt mondta, hogy ha a parlament ezt a változatot elfogadja, bár ő nem tartja föltétlenül szerencsésnek, hogy a törvényt ilyen értelemben módosítsuk, ő ezt el fogja tudni fogadni, nincsen neki ellenvetése, és nem éreztem ezzel kapcsolatosan semmiféle ellenkezést. Én erről a múlt évben már vele tárgyaltam, mielőtt benyújtottuk volna a Marosvásárhelyi Római Katolikus Iskolára vonatkozó törvénytervezetünket. Az oktatási törvénynek a módosítását, amikor visszaküldte, és ez nem jó, mert a dolgokat késlelteti, akkor nem azt a cikket kifogásolta, amely lehetővé teszi az iskola alapítást a törvény által. De valóban a törvény most újra tárgyalásra kerül a parlamentben. Én remélem, hogy február első két hetében, egyik héten a képviselőházban, másik héten a szenátusban sikerül újra tárgyalni azt a törvényt, illetve a Marosvásárhelyi Iskolának a megalapításáról szóló törvény a szenátusban van, azt is el kellene fogadni február első két hetében. Arra is remélem, hogy meg lesz a többség, úgy, ahogy ezt a képviselőházban átvittük. De ez február 1-én fog gyakorlatilag kiderülni, amikor elkezdődik a tavaszi ülésszak.
A Római Katolikus Teológiai Liceum megalapítása mellett talán még egy nagyon fontos teendő az egészségügyi anyanyelvhasználat módszertanának a kidolgozása. E kettő forró téma mellett vannak-e más szintén nagyon fontos törvénykezdeményezések, amelyekkel indítanák önök a tavaszi ülésszakot?
Vannak olyan tervezeteink, amelyek ott vannak a parlamentben, készülünk más törvénytervezetekkel, beszéltünk a kollégákkal, hogy kellene egy olyan törvénytervezetet, általános törvénytervezetet benyújtanunk, amely többek között a leszakadó megyéknek a gazdasági megsegítését előirányozná, olyan facilitásokat adni a beruházásoknak, a beruházóknak, amelyek lehetővé teszik, hogy azokban a megyékben, ahol nagyobb a munkanélküliség, vagy kisebbek a jövedelmek, vagy kevesebb a beruházás, azok vonzóbbakká váljanak. Egy ilyen törvénytervezetnek a kidolgozása a tavaszi ülésszak során mindenféleképpen fontos lesz, és ezt szeretnénk benyújtani még a tavaszi ülésszak idején, illetve vannak olyan kérdések, amelyek lezáratlanok, azokat, hogyha úgy látjuk, hogy van hozzá akarat és többség, akkor visszük, hogyha nem, akkor halasztjuk. Tulajdonképpen azon az együttes frakciülésen, amelyet január utolsó napjára tervezünk, akkor fogjuk a prioritás listát összeállítani, a kollégák ezen dolgoznak. Lesznek új tervezetek is, és lesznek nyilván már benyújtott tervezetek, amelyeket viszünk tovább.
És ezeket a tervezeteket, ezt a tervcsomagot, ezt megvitatják a jelenlegi partnerekkel is, esetleg az egyezmény folytatása érdekében?
Az egyezmény az egy nagyon tág keretet jelent, abban sem egy évvel ezelőtt, sem egy fél évvel ezelőtt konkrét tervezeteket nem tettek bele sem ők, sem mi. Egyrészt nekik nincs szükségük ránk, hisz van többségük, ezért valószínű, hogy ilyesmit nem is vállaltak. Mi javasoltunk volna, de nem láttuk abban a pillanatban, hogy ez átvihető. Ezért is van az, hogy sokszor velük szavazunk, sokszor ellenük szavazunk. Mi, ahogy jónak látjuk, az erdélyi magyarok érdekét, illetve az általános érdeket véve figyelembe. Na most nyilván, hogy ezekről fogunk velük tárgyalni, mert hogyha akarunk hozzá támogatást, hogyha a 7%-hoz hozzá akarunk valamit tenni, akkor valakivel tárgyalni kell. Voltak olyan kérdések az elmúlt ülésszakban, akár gazdasági jellegű kérdések is, akár a kisebbséghez tartozó kérdések is, amelyekről tárgyaltunk nem csak a kormány oldallal, hanem a PNL-ével is, meg az USZER-ével is. Nagyon ritkán támogatták ők a mi kezdeményezéseinket, még olyan esetben sem álltak mellénk, amelyeknek nem volt magyar vonatkozása, hanem például arról szólt, hogy a középvállalkozások és a kisvállalkozások esetében a pénzügyi kontroll ellenőrzés az a megyébe történjen, ne a régióba, ne kelljen utazni például Brassóig vagy Váradról Kolozsvárig. Ilyen esetben se támogattak bennünket, sikerült elfogadtatnunk ezt a törvénytervezetünket. de tulajdonképpen ők abból a logikából indultak ki és indulnak ki, úgy tűnik, hogy semmi olyat ne támogassanak, ami nem az ő kezdeményezésük, nehogy máshoz lehessen kötni bármilyen kis részsikert. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy először a kormány oldalral, a kormánykoalícióval kell ezeket megtárgyalni, természetesen az ellenzéki pártokkal is, mert vannak olyan kérdések, amelyekhez jó lenne minél nagyobb konszenzus vagy kvázi konszenzus. Meglátjuk, hogy hogyan fognak ehhez a kérdéshez viszonyulni. Például a március 15-i törvénytervezettel kapcsolatosan a szenátusban a kollégák végigjárták az összes frakciót, és minden frakcióban elmondták a mi érveinket. Érdekes, hogy bent a frakció ülésen, ahol nincsen sajtó, ami nem a nyilvánosság előtt zajlik, az összes román párt sokkal megengedőbb volt, sokkal befogadóbb, sokkal inkább úgy tűnt, hogy megértik, hogy ez nem a románok ellen szól, hogy ez nem egy olyan törvénytervezet, amely bárki számára visszalépést jelentene, viszont senki nem vállalta a nyilvánosság előtt ennek a megszavazását. Ez egy fontos tapasztalatunk volt az ősz folyamán. Na most a képviselőházban is hasonló tapasztalatokat tudtunk és tudunk szerezni. Ennek ellenére én azt mondom, hogy nekünk 2018-ban, pontosan azért, mert centenáriumi év van, pontosan azért, mert a gyulafehérvári ígéretek 100 évesek, rendszeresen, folyamatosan ezekkel a kérdésekkel kell bombázni, meg kell tudnunk szólítani a románokat, és kell újabbnál újabb kezdeményezést tenni arra, hogy ezekről beszéljünk, beszéljenek ők is.
Csak hogy megfogalmazódott ellen az együttműködéssel kapcsolatosan az a vélemény is, hogy a tavalyi év folyamán az együttműködés kapcsán a kisebbségi jogok csekély mértékben bővültek, viszont az RMDS ezen együttműködés kapcsán presztízs vesztességet szenvedett. Hogyan kommentálna ezt?
Mi az alternatívája? Azt tessék mondani. Nekem mindig a politikában alternatíva kell. Én is pontosan tudom, hogy a szociáldemokratákat nem szeretjük, mert úgy gondoljuk róluk, hogy nincs rajtuk, amit szeretni, és nagyon sokszor ez igaz. A liberálisokat szerethetnénk, de hát ő rajtuk sincs sok, amit szeretni. Most ugye Ludovik Orbánnak vagy Florin Románnak a kijelentéseit nézzük, akkor ez egyértelmű. Tessék mondani, hogy mi az alternatíva, és akkor tudunk érdemben erről beszélni. Az alternatíva az, hogy senkivel ne beszélgessünk, senkivel ne álljunk szóba, akkor ezt is ki kell mondani. Akkor azt kell mondani, hogy azt várjuk el, hogy az RMDS a következő években román emberrel, román politikussal ne álljon szóba. Ha ez egy járható út, van sok ér mellette, akkor én szívesen meghallgatom ezt a lehetőséget is.
Valamilyen bírálatot az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában című programmal kapcsolatosan kaptak el román részről, és mire alapozta azt a kijelentését, hogy jelen pillanatban a román politikai elit nincs felkészülve a párbeszédre?
Arra, mert hogy elutasítanak párbeszédet, például az autonómiával kapcsolatosan, az autonómia különböző formáival kapcsolatosan. Egyszerűen azt mondják, hogy elutasítjuk. Ez nem jó, nem elfogadható. Én azt gondolom, hogy nincsen olyan politikai kérdés, beleértve az autonómiát sem, amiről nem lehet beszélni. De egyszerűen elutasították például az elmúlt évben is azt a kezdeményezést, ami arra vonatkozott, hogy a gyulafehérvári ígéretekről beszéljünk. Egy-kettő, nyilvános bírálatot nyilván kaptunk nagyon sokat, de nekem személyesen a találkozókon ezt nem rótta föl senki. Nyilvános bírálatot annyit kaptunk, hogy azt se tudjuk írni, tehát tessék csak a sajtot olvasni, televíziót nézni, és kiderül, hogy erről mit írtak, mit mondtak, illetve hogy milyen javaslatokat tettek. Na most ugye kezdve onnantól, hogy ki kell engem utasítani az országból, és el kell venni az állampolgárságomat, egészen odáig, hogy lógjunk a székely zászló mellett, sok mindent megfogalmaztak a nyilvános térbe, de most nagyon őszintén mire számítottunk, hogy azt mondják, hogy na végre kár, hogy nem nekik jutott tesszük be ez. Én azt gondolom, hogy nekünk föl kell mutatnunk, hogy kik vagyunk. Folyamatosan. A célokat meg kell fogalmaznunk, érveket kell találnunk mellé. El kell mondanunk, hogy mit várunk el a román államtól, a román társadalomtól 2018-ban, az azt követő években, hogy itt akarunk maradni a szülőföldön magyar közösségként, hogy amit mi kérünk, azt nem a románok ellenébe kérjük. Nekünk folyamatosan érveket kell ezek mellett fölhoznunk, hogyha ők százszor elmondják, hogy nem, nekünk százszor meg kell próbálni elmondani, hogy miért igen. Ennek megint nincs alternatívája. fogunk még kapni bírálatot, de mivel mi a céljainkat úgy fogalmaztuk meg, hogy teljesen beleillenek az Európai Unió értékeibe, megvalósításaiba, parlamenti eszközökről beszélünk, politikai eszközökről beszélünk, párbeszédet kérünk, párbeszédet javasolunk. Én azt gondolom, hogy ezeket kell tudni vállalni. Semmi olyat nem kérünk, amitől a román állam kevesebb lesz, a román társadalom szegényebb lesz, a román embereknek az esélyei az életbe csökkennek. Ilyet mi nem kértünk.
Csak hogy az ön által sérelmezett megnyilvánulások, azok nem a politikai elit irányából érkeztek. Lehet, hogy a politikai elit magyarokkal kapcsolatos kijelentései bátorították ezeket a megnyilvánulásokat, de nem mondható azt, hogy a bukaresti elit támadta volna frontálisan önt személyesen.
A pártvezetők nem, ők semmiféleképpen kivéve azt hiszem a Ludovik Orbánt, illetve hát Trump, az azt azért voltak durva kijelentései a március 15-ével kapcsolatosan, más kérdésekkel kapcsolatosan, de az nagyon fontos, hogy egy-egy vezető politikus mikor mit mond. Én nem akartam, és nem akarom ezt különösebben most hangsúlyozni, mert ha valaki politikai szerepet vállal, akkor egy csomó minden azzal együtt jár. Például az is, hogy a tudósza kijelentését követően hihetetlenül megugrott az olyan üzeneteknek a száma az én különböző Facebookon, telefonon, WhatsAppon, mindenféle eszközön és mindenféle csatornán, amelyekre ugyan volt példa, de nem ilyen gyorsasággal és nem ilyen mennyiségben fenyegető üzenetekről van szó természetesen, és egyetértő üzenetekről, tudószevel való egyetértésről beszélek, és ez érezhető volt. A volt miniszterelnök kijelentését követően néhány nap alatt ezeknek a száma megsokszorozódott. Na most én ezért mondom, hogy az elit felelőssége, a politikai elit felelőssége is óriási. Hisz ők a közvéleményt valóban alakítják. Arról nem is beszélve, hogy az újságírók, a médiában dolgozó embereknek, a hírtelevíziókban dolgozó embereknek, kommentátoroknak a felelőssége legalább akkora, mint a politikusoké. Hisz őket hallgatják, őket nézik. Ma is úgy gondolják, hogy hát az a televízió mondta, vagy az újság írta, akkor annak úgy kell lennie, akkor az igaz. És pillanatok alatt el tudják szabadítani a magyar ellenes érzelmeket, hogyha egy kicsit erre rájátszanak. Igen, ezt a kérdést nagyon nyíltan és egyértelműen világosan el kell mondani. Azt várjuk a román politikai elittől, politikusoktól és a közvéleményformálóktól, hogy ebben az esztendőben sokkal inkább felelősségteljesen, kiegyensúlyozottan, tiszteletet adva és természetesen tiszteletet kérve nyilvánuljanak meg, és ne azon legyenek, hogy még inkább fölkorbácsolják a magyar ellenes érzelmeket a társadalomban.
Ezt foglalja magába valamelyest az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában program is, és hát a magyar értékeknek a közzététele, a románok meggyőzése egyik cél, de ha ilyen nehéz a fogadókészség, vagy ilyen betonfal emelődött, akkor ezt hogy lehet áttörni?
Kitartóan újabbnál újabb ötletekkel, partnereket keresve, partnereket találva, különböző csatornákon megszólítva a társadalmat, mert ma az inkább az igaz, hogy nem mindenki ugyanazon a csatornán keresztül szerzi az információkat, és megint csak azt tudom mondani, hogy ennek nincs alternatívája. Nincs más megoldás, nekünk nincs más lehetőségünk, mint hogy őszintén, tisztességesen beszéljünk a dolgainkról és arról, hogy mit gondolunk, arról, hogy kik vagyunk. Nem lesz ez egy egyszerű történet, de kitartással, türelemmel én azt gondolom, hogy el lehet érni eredményeket. Nekem az elmúlt néhány hónapban voltak azért jó tapasztalataim is, akár román újságírók, közvéleményformálóknak az egyik-másik megnyilvánulását nézzük, akár az egyszerű emberekkel való találkozóimat, mert megállítanak az utcán, Kolozsváron, megállítanak Bukarestben, megállítanak máshol is román emberek, elmondják a véleményüket. És az az érdekes, hogy például a nyári cirkusz során, augusztusban, amikor összefutottam benzinkutnál román emberekkel és véleményt mondtak, ők azt mondták, hogy ők értik, amit én mondok, őket ez nem zavarja, ők nem érzik, hogy én megsértettem volna, vagy mi megsértettük volna őket azzal, hogy azt mondtuk, hogy 2018-ban nem tudunk közösen ünnepelni, nekünk nincs, amit ünnepelni. Viszont azt kérték, hogy figyeljünk arra, hogy olyan kormánypolitika valósuljon meg, amely Erdélyre nagyobb figyelmet szentel. Erdélyi román emberek ezek. Szóval hát ilyen értelemben azért vannak pozitív tapasztalatok is, hogy ez mikor éri el azt a kritikus, hogy a társadalomba áttörjön, és a társadalmat átbillentse egy másfajta mentális sikra. Én ezt nem tudom megjósolni. De nekünk kutya kötelességünk, hogy a mi közösségünkről, a mi közösségünk értékeiről, érdekeiről, céljairól, ha lehet higgadtan, racionálisan beszéljünk, és partnereket keressünk folyamatosan.
Ez mindenképpen biztató, amit mond, és ennek elérése érdekében kívánok sok sikert, és nagyon szépen köszönöm ennek az interjút.
Én is minden jót kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget.